Az csodaképpen őrzik itt lent, ínség baj közt is élteti, ki minden szent kezébe tett, az nem föményre építen. A súlyos Csak te kell leszél.
Mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztusban hálás szívvel borulunk le előtted ezen a délutánon, hogy jöhetünk, mint élő víz forrásához, hogy felüdüljünk nálad. Hiszen Urunk, úgy ránk telepszik ez a meleg időjárás, de nem csak fizikailag, hanem néha úgy lelkileg is meg vagyunk fáradva. És olyan jó, hogy te kínálod az élő vizet, ami által megújulhatunk, feltöltekezhetünk, mert te nem akarod azt, hogy körülmények uralkodjanak rajtunk, hogy befolyásolják az életünket, hangulatunkat. És köszönjük, hogy minden nap oda mehetünk a te igédhez így, itt is, most is, és általa te fel tudsz minket tölteni, meg tudsz erősíteni. És Urunk, ezért vagyunk itt, vágyunk a te erődre, vágyunk a te útmutatásodra, vágyunk a megújulásra, vágyunk tőled való látásra, hiszen ez a világ annyi mindenféle gondolatot kínál a számunkra, oly sok véleményt hallunk, annyi esemény történik, és olyan könnyen eltévedünk, vagy arra hallgatunk, amit körülöttünk a többség mond, de szeretnénk most odahajtani a fülünket az ígére, és azt meghallani, amit te mondasz nekünk. És kérünk, hogy szent lelked által háríts el az ige meghallása elől minden akadályt, hiszen olyan könnyen eltompul a lelki hallásunk, olyan könnyen elveszítjük a lelki látásunkat. De kérünk, hogy végezd el, hogy lássunk, és halljuk, amit te mondasz, hogy meg is értsük ebben a mai gyorsan változó, száguldozó világban, amikor az ember önmagát isteníti, és televeszi magát sok-sok bálvánnyal. Uram, hagyd tudjuk a te hangodat meghallani, és hagyd legyen bizonysága számunkra, hogy te vagy az egyedüli élő Isten, és rád van nekünk szükségünk. Hiszen te vagy az, aki odaadtad a fiút a bűneinkért, te vagy, aki tényleg értünk cselekedtél, hogy el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. És kérünk most meg azzal a kihullott vérrel, tisztítsd meg a szívünket, és vonj magadhoz erőteljesen. Kérünk, hogy így tedd áldássá mostani alkalmunkat. Amen. Isten igéjét Máté evangéliuma 8. fejezetének első 4 verséből hallgassuk meg. Tehát Máté evangéliuma 8. fejezetének első versétől így szól Isten igéje. Amikor Jézus lejött a hegyről, nagy sokaság És oda ment hozzá egy leprás. Leborult előtte, és ezt mondta. Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Jézus ekkor kinyújtotta kezét, megérintette, és így szólt. Akarom, hogy megtisztulj. És a lepra azonnal letisztult róla. Ekkor azt mondta neki Jézus, vigyázz, senkinek se szólj, hanem eredj, mutasd meg magadat a papnak, és vidd fel az ajándékot, amelyet Mózes rendelt bizonságul nekik. Tulajdonképpen Máté evangéliumában ez az első konkrétan megnevezett gyógyítási történet. Ezt megelőzően láttuk már, hogy az Úr Jézus elkezdte a szolgálatát, elhívott néhány tanítványt, aztán pedig Galileában járt egy, mondhatnánk egy missziós körúton, amikor hirdette Isten országának az evangéliumát, tehát az emberek figyelmét fölhívta arra, hogy eljött Isten országa, valami új kezdődik, egy egészen más, mint ami eddig volt. Vagy mondhatnánk azt is, hogy emberek, igen, eljött az, amire régóta vártok. Ugye, mert zsidók közt voltak olyan csoportok, közösségek, amelyek várták Isten országát, várták a messiásnak az eljövetelét, és Jézus ezzel kezdi, hogy meghirdeti, hogy amit vártatok, az eljött. Mert Isten az ő ígéreteit mindig beteljesíti. Mindig beteljesíti. És ez jó, hogyha mi is tudjuk, és kitartóan várakozunk, kitartóan figyelünk Istennek az akaratára, üzenetére, mert amit ő mond, ígér, az meg fog valósulni, akkor is, hogyha várni kell rá. Ha nem, akkor történik, amikor mi azt elképzeljük. A körút után az Úr Jézus fölment egy hegyre, ahol lefekteti a meghirdetett Isten országának a működési elveit. Tehát elmondja, hogy nem csak eljött ez az Isten országa, nem csak azt mondja, hogy ez más, mint a mindennapokban megtapasztalt országoknak az élete, hanem azt mondja, hogy másképp is működik. Ugye másképp működik, mint ahogy megszoktátok akár Izraelnek a működését, vagy benne éltek a római birodalomba, és látjátok, tapasztaljátok, hogy működik a birodalom, milyen törvényei vannak, milyen elvárások vannak a birodalom, vagy akár Izrael országa, mondjuk így Júda, ugye Galilea, hogyan viszonyul az emberekhez, és azt mondja Jézus, hogy amit én hoztam, az egész más. Amit én hoztam, ahogy Isten országa működik, azt mondom el, azt mutatom be a számotokra, és az egész más, mint amit eddig tapasztaltatok, egész más, ahogy ti eddig éltetek. Én bemutatom Isten országának azt az eredeti működését, hogy az Isten a teremtéskor eltervezte, hogy a teremtéskor bele építette ebbe a világba. Hát miért nem úgy működik akkor az Isten országa? Miért jutott el oda Isten népe, hogy Jézusnak azt kellett mondani, hogy megmondatott a régieknek, én pedig azt mondom nektek. Ugye nem tudom, ezen gondolkodtunk-e? Tehát ez egy drámai dolog, azt mondja, hogy Jézus megmondatott a régieknek, én pedig azt mondom nektek. És ezzel jelzi, hogy valami elromlott az eredetihez képest. Ahhoz képest, amit Isten ugye beleépített az ő világába, az a rend, amit ő ideadott, az elromlott. És azért jött Jézus, és azért kellett ezt mondani, hogy én pedig azt mondom nektek, hogy ő állítja helyre annak az eredeti működését, de nem úgy, ahogy társadalmakban látjuk, hogy a politikai erők ezt ugye megnyilvánítják, ugye ma is lehet tapasztalni, hogy politikusok kiállnak, és azt mondják, hogy én. Vagy ha én lettem volna 4 évvel ezelőtt is az elnök, nem lenne háború, nem lett volna Hamasz merénylet, nem lett volna semmi negatívum, minden szuperül működött volna, és ha én leszek, akkor így lesz. Ugye az emberi diktatúra. Az, hogy én majd rátok erőltetem, és így lesz. De Jézus nem így működik. Ugye, hanem Jézus, ahogy eljött, ugye azt mondta, hogy elközelítette a mennyek országa, térjetek meg. Vagyis egyénileg hívja föl az emberek figyelmét, egyénileg szólít meg mindegyikünket, és azt mondja, hogy kövess engem. Kövess engem, lép be ebbe az országba, élj úgy, akarj úgy élni, ahogy én azt mondom, és én képessé teszlek rá, és megadom hozzá az erőt. És ezt mondja el a hegyi beszédben, nem kell megijedni, nem mondom el a hegyi beszédet, látom, itt már vannak félelmek, hogy na, akkor most jön a hegyi beszéd, azt mire odaérünk a lepráshoz, itt lesz az éjfél. Ugye, de nem beszélek a hegyi beszédről, csak így be akartam így fölvezetni. És hát ugye ezen a hegyi beszédet megelőző missziói körúton Jézus nem csak meghirdette az Isten országát, hanem bemutatta annak erejét, hatalmát, hogy nézzetek oda. Nem csak törvényében, működésében más, hanem nézzétek meg az erejét. Nézzétek meg az erejét. Ugye? És azt mutatta be. Az Isten országa ereje az a helyreállításban, a gyógyításban, egy-egy emberi élet újrakezdésében mutatkozik meg. Ugye a világnak, a gonosznak az ereje, az pontosan az isteni rendnek a szét zúzásában, rombolásában fejti ki az erejét. Ugye, hogy tönkre tegye az emberi életeket, tönkre tegye a kapcsolatokat, és elsősorban tönkre tegye az embernek az Istennel való kapcsolatát, és olyan állapotba hozzon, hogy eszedbe ne jusson neked az Isten keresni. Eszünkbe ne jusson az Isten keresni. Ugye, hogy éppen most hallottam valakitől, hogy mondja, hogy az ördög úgy működik, hogy az ember túl terheli, lefoglalja, hogy ne legyen időd Istenre. És ennek nagyon jó lehetőségei a mai modern eszközök. El vagyunk a telefonokkal. Ugye elmondja, hogy sokszor egy-egy ember akár 7 órát eltölt a telefonjával. Ugye? Eltölt a telefonjával. És ez az ördögnek a célja, hogy elterelje Istenről a figyelmet, elfoglaljon, túlhajtson, ugye le vagyunk terhelve, foglalva, hogy ne legyen időd az Istenre. És persze az is jó, hogyha egymásra sincs idő. Ugye, hadd hújjanak szét a családok, menjenek tönkre az emberi kapcsolatok, ne legyünk már fontosak egymásnak, csak mindig az amit a gonosz nekünk tálal, amit hirdet a számunkra, mindig valami információ, az legyen a fontos, és nem amit Isten mond. És Jézus azt mondja, hogy én azért jöttem a világba, hogy Istennek ezt a helyreállító erejét hozzam, lehetőséget adjak, ha ki akar szakadni abból, amiben bele gyömöszölt a gonosz, akkor általam ki tudsz belőle, de csak is általam. Tehát Jézus tud kiemelni bennünket minden lelki, fizikai megkötözöttségből, szellemi megkötözöttségből, de ehhez szükséges, hogy eljussunk oda, hogy meglássuk, hogy igen, baj van az életemben, az életünkben, meg vagyunk kötözve, és keressük azt, aki tud rajtunk segíteni, aki ezt a köteléket le tudja rólam oldani. És azt látjuk, lejön a hegyről, és nagy sokaság követi. Nem tudom, hogy történt ez eredetiben, de előttem úgy van, hogy ez a sokaság nem volt a hegyen. Igaz, olvasunk is arról, ugye, hogy föl. Tehát valószínű, hogy ugyanaz a sokaság, ugye, ami az 5. fejezet első versében van a szemünk előtt. Ott vannak Jézussal, Jézus látja a sokaságot, felment a hegyre, és leült. Ugye, tehát ott a sokaság, Jézus fölmegy a hegyre, és várja, hogy majd akik oda mennek, azokat tanítja, de a sokaság, mint sokaság, nem ment oda. Megvárták le. Egyszerűbb volt, mint fölmászni a hegyre. Azt mondták, majd csak le fog jönni, mert csak nem mi megyünk el oda. Lehet, hogy a mai modern kornak az előképe. Ők nem úgy gondolkodtak, hogy na majd, minek menjek én elé az Isten tiszteletre, a gyülekezetbe, ott van az internet, megnézek, letöltök valamit, de kicsit hasonló. Ők nem majd a neten, majd lejön Jézus. Majd lejön Jézus, és akkor itt lesz újra velünk, körülvehetjük őt. Tehát itt is ezt látjuk, lejön a hegyről, és megjelenik a sokaság. Ugye a hegyre nem mennek föl, de amikor lejön, akkor ott vannak vele, tapsolnak, de nagyszerű. Esetleg néhányan azt mondják, Jézus, klassz beszédet mondtál, szuper volt, szép volt, de mi maradt meg belőle? Ugye? Mert mi is így vagyunk, jaj, de szép, de nagyszerű összejövetel volt. De mi az, amit elviszünk? Mi az, ami nem is csak, hogy elviszem, hanem ami változást hoz az életemben? Van-e olyan dolog, ami által átélem, hogy Isten szól, és történik bennem valami, változok, megértek valamit, és azt szerint fogok cselekedni. Mert ugye a hegyi beszéd végén pont ezt láttuk, hogy és azt mondja, szép dolog, meghallgattatok itt engem, örülök a kitartásnak, aki meghallgatott, örülök, hogy ennyi időt eltöltöttetek velem, de azt mondja, ez kevés. De több kell. Nem elég, hogy csak meghallgattátok, hanem azt mondja, aki cselekszik. Ugye, ha emlékszünk még rá, azért elbevágó dolgokat mondott Jézus befejezésül, nem mindenki megy be a mennyek országába. Hát ez nagyon mellbevágó. Mert mi mindig azt mondjuk, hogy mindenki üdvözül. Igaz? Mindenki üdvözül. Csak most nem tudom, hogy akkor most kinek higgyünk. Az aranyszájú prédikátoroknak, vagy annak, amit Jézus mond. Ugye nem mindenki, sőt, még erőteljesebb, amikor azt mondja, hogy olyanoknak, akik benne vannak az egyházban, keményen dolgoznak, csodákat, jeleket tesznek, távozzatok, nem ismerlek titeket. Számítottunk, hogy ilyet mond Jézus, hogy valakiknek, hogy távozzatok. Mi ahhoz vagyunk szokva, hogy mindenki szeretettel vár. Ugye, és tárva vannak a kapok, akkor se jön senki. Igaz? És Jézus pedig azt mondja, hogy távozzatok tőlem. Mert úgy tűnik, hogy ő nem arra teszi a hangsúlyt, hogy mi mit teszünk, milyen érdemeket tudunk fölmutatni, mennyire vagyunk nagyszerűek, ugye milyen sztárok vagyunk, hogy ismernek mint, hanem azt mondja, hogy sohasem ismertelek titeket. Tehát a hangsúly az, hogy van-e élő kapcsolatunk vele, hogy ismer-e. És itt még nem is azt mondja, hogy ti nem ismertek engem. Mert ezek elmondták biztos a maguk dogmatikáján. Elmondták, amit megtanítottak nekik, hogy ki az Isten, kicsoda Jézus, ki a Szentlélek, mi az egyház. Hanem azt mondja, én nem ismertelek titeket. Lehet, hogy szereztetek elméleti tudást, nem vagytok élő kapcsolatban. Nincs veletek kapcsolatom. És ez a lényeg, és akinek nincs kapcsolat, hogy távoz. Tehát nagyon fontos, hogy van-e élő kapcsolatom. És itt is ezt látjuk, hogy a sokaság csak ott van körülötte kapcsolat nélkül. Csak ott vannak körülötte, mint ahogy sokszor ott vagyunk mi is a gyülekezetben, de lehet, hogy nem Jézusért megyek, csak ott vagyok, mert megszoktam, meg oda tartozom, meg magyar, meg református, meg nem tudom micsoda, ott vagyok, de nem jön elő Jézus. Hogy én Jézusért megyek. Én Jézusért akarok ott lenni. Az ő drága szaváért. Mert én megismertem őt, tudom, mit tett értem. És szükségem van rá. Tehát ez a sokaság is csak úgy csapódik, arra megy, amerre Jézus. De igazából nem ismerik, és úgy tűnik, igazából nincs vágy a szívükben megismerni Jézust. És hogyha meg elcsendesedünk, megnézzük a szívünket, mi van benne. Van-e őszinte vágy Krisztussal lenni, szavát hallgatni, megérteni, amit mond? Miből tudjuk, hogy nincs igazi vágy abból, hogy nem mennek oda hozzá személyesen? Nem teljesítik azt a mondjam így, Jézusi feltételt, amit ő mondott, kérjetek, keressetek, és találtok. Nem kér senki. Ebből a sokaságból senki nem kér Jézustól. Úgy látszik, mindenkinek rendben van az élete. Úgy látszik, hogy mindenki meg tudja oldani a problémáit. És senki nem lép oda, de Jézus, én kérek. Hát tele van a szívem szennyel, bűnnel, tisztítsd meg. Hát Uram, bocsáss meg. Vagy ez a problémám? És mit látunk, hogy kívülről jön valaki. Nem a sokasságból lép elő, ugye, hanem kívülről jön egy leprás. Ez biztos, hogy kívülről jön Jézussal szembe, és nem a körülötte levő sokasságból, mert a leprás nem mehetett be a sokasság közé. Ugye, aki leprás, az nem mehetett be a tömegbe. Ugye, emlékeinket próbáljuk egy kicsikét föleleveníteni, hogy mi volt a Covid-ban. Hát ezek is úgy voltak, még erőteljesebben. Nem lehetett bemenni emberek közé. Ugye, ha pedig be kellett menniük egy lakott településre, akkor jelezni kellett, hogy emberek, vigyázzatok, mert én leprás vagyok, én fertőző vagyok. És ugye itt a fertőzés náluk nem csak fizikait jelentett, testi fertőzést, hanem kultuszba lelkileg való fertőzést, hogy aki egy leprással kapcsolatba kerül, közel kerül hozzá, megérinti, az tisztátalanná válik, és akkor ugye, aki tisztátalan, az nem mehet Isten közelébe, az nem mehet a templomba, nem vehet részt az Isten tiszteleten, nem mehet az egészségeseknek a közelébe, vagyis kívül kerül a társadalmon. Egy leprás az kívül kerül mindenen, mert lelkileg, testileg, kultuszilag tisztátalan, és nem szabad vele találkozni. És megdöbbentő dolog, hogy ott a sokasság, aki nem mozdul Jézus irányába, nincs senki, aki meg akarja érinteni, nincs senki, aki kérdést vesz föl neki, nincs senki, aki kiált, hogy Jézus, könyörülj rajtam, de jön egy leprás, és oda ment hozzá egy leprás. És úgy gondolom, hogy Jézuson kívül ez mindenkit meglepett. Ez a meglepetés volt, hogy váratlanul semmiből egy leprás jön elő. Ugye ne feledjük, hogy még a szolgálata elején van Jézus. És tulajdonképpen ez az első nyilvános olyan esemény, ahol egy gyógyíthatatlannak tartott ember meg fog gyógyulni. Tehát ez egy a többi szerint egy reménytelen eset, egy olyan, akinek az élete nem változhat meg, nincs már esélye, és ez az ember jön Jézushoz. Egy kirekesztett, egy esélytelen, akinek már csak azt mondták, hogy add föl, aki maximum arra várhatott, hogy esetleg egy-két emberben lesz annyi részvét, hogy dobnak valami ennivalót neki. És ez az ember megy oda Jézushoz, ugye egész a közelébe. Hogy elképzeljük a jelenetet, én úgy gondolom, hogy mindenki le volt fagyva. Mindenki le volt fagyva, egy lepra. És ilyen közel jön, és Jézus engedi, és nem mondja, hogy takarodj, mert ehhez voltak szokva. Ha ne talán egy leprás átlépte a vonalat, akkor takarodj innen. És mindenki le van fagyva, mert Jézus nem a megszokott módokat, trendeket követi, és nem azt mondja, hogy takarodj. És jól nekünk is végig gondolni, akik azt mondjuk, hogy tanítványok, hívők vagyunk, mi milyen trendeket követünk a mindennapi életbe, a környezetünk megszokott trendjeit, mi is úgy nyilvánulunk meg, mert ezt el kell küldeni, el kell zavarni, arra azt kell mondani, vagy pedig Jézusra figyelünk, és ahogy Jézus megnyilvánul, azt próbáljuk mi is követni, megjeleníteni. Hogy megy Jézushoz? Tehát ez is egy döbbenet, ott van a sokaság, kísérik Jézust, és senki nem borul le előtte. Senki. Egy leprás jön és leborul előtte. És ezzel kifejezi, hogy én egy senki vagyok, te vagy egy úr, egy király, és ott az irgalmattól függök. Én nem vagyok veled egyenrangú. És a sokasság az úgy gondolja, hogy egyenrangúak vagyunk. Ugye? De hát hogy állunk Jézus elé? Ugye mi megszoktuk reformátusok, meg vannak a Isten elé való állásunknak a formái, a imádság formái. Tudunk-e leborulni? Hogy azt mondjuk, de hát mi reformátusok vagyunk, mi így szoktuk, így mi nem borulunk le, mi nem térdelünk le, és miért nem? Miért nem? Legalább a belső szobában. Miért nem térdelek le a király előtt? Évekkel ezelőtt láttam egy adventista istentiszteletet külföldről, és meg döbbentett, hogy a lelkész úgy kezdte, az Isten tiszteletet a sok, rengeteg ember volt, hogy imádkozzunk és letérdezni, és imádkozzunk. Mindenki előtt. Mi miért nem tudunk letérdelni? Az Úr előtt. Egy leprás tanítja az egészségeseket. Egy leprás bemutatja a Jézussal kapcsolatos látását. Nézzétek? Jézushoz így kell jönni. Leborulva. Mert ő több, mint mi. Mert ő Isten. És Isten előtt le kell borulni. Hogy ez az alázat. Nem csak leborult, szavakkal is kifejezi. Uram! Így szólítja meg. Kürje! És ez abban a világban ez veszélyes volt. Egy rabbinak. Egy külsőre velünk azonos személynek azt mondani, hogy Kyrie, Uram! Hát biztos meglepődtek ezen is. Talán még valaki azt is mondta, hogy mit mondasz? Nem szabad! Nem szabad! Tehát, hogy küldje, Uram, ezt Kajafásnak, Annásnak, Heródesnek, Pilátusnak szabad mondani. Vigyázz! Ugye? Mert ez csak a legnagyobb vezetőinknek lehet mondani. És a leprás nem erre figyel. A leprás tudja, kivel áll szemben. Nem, nincs ismeretünk arról, hogy honnan szerzett információt Jézusról. Ő még bizonyára nem találkozott az eddigiek során vele, de lehet, hogy amikor Jézus ezt a missziói körútat tette Galileába, és gyógyított sok erőtlenséget, betegséget, ördögöket űzött ki, lehetett olyan ismerőse, aki átélte a gyógyulást, és aztán beszélt ennek a leprásnak, hogy figyelj ide. Hát halleluja, halleluja, figyelj ide, ne legyél elkeseredve. Van reménység még a leprások völgyében is. Van reménység, érted? Valaki eljött ide, és engem egy megszállottat megszabadított, vagy a másik, engem egy nyomorult bénát meggyógyított, szállódozott a bűneimből. Engem egy paráznát, érted? Valami új kezdődött. Valamint az Isten valakit elküldött ide. Keresd meg! És a te életed is rendbe jön. És az ember elhitte. Ez mindig így kezdődik, hallunk egy bizonságtételt, és hogyha azt hittel elfogadom, az elindít Jézushoz. Vagy olvasok valamit a Bibliából, és egyszer egész másképp olvasom, mint eddig, és elindít Jézushoz. Ezt nem kiabálom túl. Tehát elindít Jézushoz. És tehát ez az ember, amit hallott, az komolyan vette. Tehát ismét ott vagyunk, hogy ma mennyire tudjuk komolyan venni az igét, amit hallunk Jézusról. De ami elhangzik egy gyülekezetben, néha azt lehet látni, hogy nem igazán vesszük komolyan. Amit hallunk, ott hagyjuk. Mert mi történt? Mit értek az alatt, hogy komolyan venni? Nem azt, hogy örülünk, jaj, de szép beszéd, meg hallottam valamit az igéről, meg olyan jót énekeltünk, jó volt együtt lenni. Hanem mit jelent komolyan venni azt, amit ez a leprás tett? Hogy egyrészt hallott Jézusról, biztos, hogy örült, hogy Isten elküldött valakit. Lehet, hogy ő már tudta, hogy a fiát küldte el. De ez azt jelentette, hogy a saját életére nézve adott neki reménységet. Hát ezt ugye elküldött Isten valakit, aki a barátomat, az ismerősömet is helyre tudta állítani, akkor megyek én is. Tehát mit jelent komolyan venni az igét, meg amit hallok a templomba, meg olvasok a csendességbe, hogy amikor van egy konkrét problémám, akkor azt, amit hallottam, azt arra a problémámra alkalmazom. Akkor azt mondom, hoppá, hát én ezt hallottam, akkor úgy fogom megoldani. Hát döbbenetes, például hányszor, itt olvastuk, valaki megszámolhatja, ha van kedve. Ugye a Máté 6-ban, ne aggodalmaskodjatok, mit hallunk a hívőktől? Mi fog lenni, jaj! Tessék, de ez nem kell ám Jézus. Ehhez nem kell templomba menni. Az összes nem hívő tud jajgatni. És tele van félelemmel. Jaj, ezt mondta a orvos, most mi lesz velem holnap meg? Hát ne haragudjunk. A hívő is lehet beteg. Lesz is beteg. De ebben nem mindig az van. Megyek haza Jézushoz. De ez nem motivál minket? Csak a jajgatás, hogy jaj, ez a bajom, az a bajom, az a bajom. De ne aggódjatok. Az azt is jelenti, hogy hát tedd le akkor a kezémet, azt mondom, ne aggódj, hanem bízd rám. Ugye más szavakkal, más helyen, ugye mit mond az ige? Minden terheteket vessétek ő rám, mert neki gondja van rátok. Tehát nem azt jelenti, hogy jó, egy adott helyzet nem éri az embert váratlanul, nem lepődik meg, vagy hirtelen nem lesz ideges, nem tudja, hogy mit csináljon. De nem ez az uralkodó szempont. Hanem oda viszem az Úr elé. Hát Uram, te azt mondtad, vesd rám a terhedet, hát rád vetem. És old meg. És én figyelem, hogy hogyan, vagy nekem ebben mit kell részt venni. És ezt csinálja ez a leprás. Hallja, hogy van egy Jézus nevű személy, és azt mondja, akkor viszem hozzá a leprámat. Viszem hozzá a leprámat. Arra is kíváncsi lennék, hogy ma is sok hívő ennek a leprásnak a helyzetében volna olyan hitünk, hogy fölkeressen Jézus. Fölkeressen Jézus. De az ember megy. És hogyan megy? Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Ugye, ha akarod, megtisztíthatsz engem. És ugye, először a második felére figyeljünk, amiben ugye egyértelműen kifejezi azt, hogy hiszi, hogy Jézus meg tudja gyógyítani. Ugye, megtisztíthatsz, meg tudsz tisztítani, meg tudsz engem szabadítani. Tehát volt egy bizonyossága Jézus felől. És tudta, hogy jöhetek, mert nem ér kudarc. Nem olyan lesz, mint elmegyek az orvoshoz, és azt mondja, hogy hát Uram, én ezzel a problémájával nem tudok mit kezdeni. Ezzel nem tudunk mit kezdeni. Még nem tartott a tudomány. Majd, ha ott tart, jöjjön vissza. Nem. Hanem ő hiszi, hogy ezt Jézus meg tudja tenni. A lepra számára nem probléma, hatalmasabbnál, de nem mindenben biztos, mert van egy feltételes mód, ha akarod, ugye? Tehát mit jelent? Hiszi, hogy meg tudja tisztítani, de nem bizonyos abban, hogy akarja-e. Miért? Mert ugye meg volt a tapasztalata afelől, hogy ugye a leprásra azt mondták, hogy Isten büntetése van rajta. Valami olyan bűnt követett el, hogy Isten megbüntette, és ha Isten megbüntette, akkor mit lehetne vele kezdeni? Nem mehetünk szembe Isten akaratával. Tehát ebben nem volt bizonyos, hogy Isten, tehát Jézus akarja-e meggyógyítani. És mi történik? Jézus kinyújtotta a kezét. Megérintette. Tehát ez az első, nem gyógyít azonnal, hanem először is megérinti azt a leprás. Ez megint olyan terület, amin el kell gondolkodnunk, hogy annyi mindentől megborzadunk, félünk, visszahúzódunk, nem szeretjük megérinteni, ugye? Még azt értem, hogyha egy pókot nem akar valaki megérinteni, vagy valamilyen kellemetlen rovart nem akar megérinteni, de úgy álltak ott az emberek Jézus körül, hogy tartózkodtak, visszafogottak voltak, senki nem akart ezt a leprást megérinteni. Nincs kapcsolat, nincs közösségünk veled, és erre jön Jézus, és azt mondja, hogy az Isten országa senkit nem taszít ki. Az Isten országa téged is szeret, téged is elfogad, ott a helyed, és kinyújtotta a kezét, megérintette. Tehát ez az első, kapcsolatba kerül úgy, ahogy van, érintő kapcsolatba, hogy érezze az az ember, hogy igen, így, ahogy vagyok. Jézus nem undorodik tőlem, nem fordul el tőlem, elfogad. Ez fontos volt annak az embernek, és ez számunkra is üzeni, hogy bármilyen legyen, bármilyen, ugye a leprát szoktuk a bűn kifejezéseképpen használni, hogy bármilyen bűn nyomorítja, teszi tönkre az életünket. Emberek azt mondják, hogy mi már veled nem tartunk kapcsolatot, mert te már olyan mélyre süllyedtél. És jön Jézus, és azt mondja, és megérint. Ez az első, hogy én kapcsolatba kerülök veled. És az érintés az egy fontos. hogy nem elég csak, ha beszélünk, hanem valamikor meg kell érinteni a másikat. Van, amikor egy betegnek az jelent sokat, vagy egy mélyben levőnek, hogy megfogja egy hívő ember, egy testvér a kezét. Itt vagyok, melletted vagyok, számíthatsz rám. Vagy, hogy egy családban, házasságban. Milyen sokat jelenthet, hogyha megfogja a férje feleség kezét. Itt vagyok melletted. Megfordítva a feleség a férj kezét. Vagy csak megérinti egy élethelyzetben, hogy ne félj, itt vagyok, biztató, vagy a gyerek számára. Vagy majd eljön hát az idő, amikor a szülőnek jó, hogy mellé áll a gyerek, hogy itt vagyok melletted, veled vagyok ebben a helyzetben, számíthatsz rám, segítséget adok. Tehát ez is egy útmutatás. De mit mond Jézus? Akarom, hogy megtisztulj, akarom, tisztulj meg, akarom, gyógyulj meg. És ezt fontos látnunk, hogy mit mond akarom. Mit akar a megtisztulást, a gyógyulást, a helyreállást, a talprálást, az új kezdést. Ez egész más, mint amit a gonosz akar. Ugye a gonosz embergyilkos kezdettől fogva. A gonosz azon munkálkodik, hogy leépítse az embert. Még akkor is, hogyha ezt a munkáját úgy végzi, hogy hát az emberek előtt rejtve van. És az embereknek sokszor a gonosz pusztító munkája is áldásként tűnik föl, jónak tűnik, és majd csak később veszi észre, hogy bizony ez nem is jó, hanem pusztulás, rombolás, tönkretétel. Aztán Jézus mit mond? Akarom, megtisztulj ebbe. Az is benne van, hogy gondolkozzatok Istenről végre másképpen. Mert nagyon sok ember úgy gondolkodik, hogy hát az Isten akarta. Ugye? Hogy beteg legyek, hogy tönkre menjen a kapcsolatom. Nem ő akarta. Igen. Nem ő akarta, legfeljebb megengedte. Ha egyszerűen nem tudott velünk másképp szót bírni, hát akkor megengedte, menj, ha te nagyon azon az úton akarsz menni. De mit csinált? Ott állt mindig, ott volt, utánunk jött. Ugye, mit olvasunk Jézusról, hogy eljött, mint pásztor, és keresi az elveszettet. Ugye, tehát nem azt akarta, hogy az életünk tönkre menjen, hanem jön utánunk, hogy megmentsen. Tehát nem Isten akar. Mit akar Isten? Azt, hogy végre már rendbe jöjj velem elsősorban. Ő azt akarja, hogy végre már odaforduljunk hozzá, őszintén, igazán, komolyan, és engedjük, hogy ő kézbe vegye az életünket, tisztítson, formáljon, alakítson. Tehát ma is ezt kell hallanunk, amikor úgy elakadunk. Amikor talán azt súgja a gonosz a szívünk, nem akar az Isten, nem akar Jézus már veled semmit. Akarom. Igen, ő azt akarja, hogy újra talpra álljunk, még ha elestünk is. Ugye az Ószövetségben van egy olyan ige, hogy ne örülj ellenségem, elestem ugyan, de felállok. Tehát ne engedjük a gonosznak, aki le akar nyomni és ott akar tartani, hanem merjünk az igére hivatkozni, hogy igenis ő azt akarja, hogy talpra álljunk. És mit olvasunk? A lepra azonnal letisztult róla. Tehát ilyen ereje, ilyen hatalma van Jézus szavának. És ha Jézus szól, akkor azonnal el kell tűnni a leprának, vagy mindannak, ami az életet tönkretette. Tehát van szabadulás Jézus szavára azonnal. Lehet, hogy a másiknak folyamatosan minél többet kell az ő szavával foglalkozni, és az ige munkálkodik az életébe, a szívébe. De itt ez átéli, hogy azonnal, ugye, letisztul, vagyis ha Jézus szól a leprának, a betegségnek, ennek a a tisztátalanságnak azonnal el kell távozni. És benne van ebben egy sietség, hogy azonnal, mi sokszor úgy ráérünk. Ráérünk, rendezzük az Istennel a kapcsolatunkat, ráérünk igét hallgatni, Bibliát olvasni, azt mondja, azonnal. Nem érsz rá. Mert ma kaptál egy lehetőséget, de ki tudja, hogy holnap is megkapjuk-e. Nem biztos, hogy mindenki el tudja mozdítani a fejét, ha értjük, amit mondok. Nem biztos, hogy mindenki el tudja a fejét mozdítani, amikor jön a bolyó. Ugye, amikor jön, hogy befejezzük az életünket. Nem biztos. És ezért kell engedni, hogy azonnal cselekedhessen Jézus az életünkbe. Ekkor azt mondta neki Jézus, vigyázz, senkinek se szólj, hanem eredj, mutasd meg magadat a papnak. De tehát megvolt a tisztulásnak a hivatalos folyamata, és azt mondja Jézus, hogy menj, előbb mutasd meg magad a papnak, ne szólj senkinek. Miért? Mert kell a gyógyulási bizonyítvány. Tehát egy leprás nem mehet egy csak úgy, hogy gyerekek, már nem vagyok leprás. Kellett róla papír, hogy meggyógyult. És ezt a papírt, ezt a papok állították ki. Ugye meg volt a megfelelő ószövetségi folyamat, és amikor a tisztulási folyamatnak eleget tett, és utána a pap megállapította, hogy valóban tiszta, gyógyult, akkor kiállítottak egy papírt, gyógyultnak tekintettek, és így fogadták vissza a gyülekezetbe, az emberi közösségbe, így kezdhette újra az életét. És addig, amíg nincs bizonyíték, ne beszélj róla. És ennek van üzenete számunkra is, mert ugye lehet látni, hogy ma gyakran megtörténik, hogy hát gyorsan átadom az életemet Jézusnak, aztán elkezdem mondani, hogy hú, én megtértem, csak nincs bizonyíték. Csak nincs bizonyíték. Az élet nem bizonyítja. Nincs róla papír, nincs, nem tud adni az élet, mert másnap ma azt mondom, hogy így meg úgy megtértem, de nincs az életváltozásomnak bizonyítéka. Tehát kell idő. Ugye kell idő, amíg az élet majd ráteszi a pecsétet, és akkor észre fogják venni. Ugye ez a leprás is, amikor majd elmegy, viszi a papírt, azzal megkapja a jogot arra, hogy bemenjen a régi falujába, fölkeresse a családját, és ott majd észre fogják venni, hogy tényleg ennek más az élete. Ugye eleve, ha ránéznek, másképp néz ki a teste, és én úgy gondolom, nem csak a teste nézett ki másképpen, hanem más lett az élete, más lett az életének a középpontja, az irányultsága, más volt most már számára fontos, más dolgok kerültek az élete középpontjába, és ezt észrevették. És adja az Úr, hogy mi is az életünkkel tudjunk bizonyságot tenni arról, hogy Jézus cselekedett az életünkben, hogy találkoztunk vele, hogy ő Úr a számunkra. És addig ne beszéljünk róla, csak akkor, amikor már látható, észreveszik, és vitt fel ajándékodat, és ebben benne van ugye a hála. Köszönd meg, amit Isten tett veled.